megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Kedvesetőjeim, ebből a rövid mondatban erre a szóra eszik a hangsúly, hogy üdvözítő. Üdvözítő kegyelem. Megjelenik Istennek üdvözítő kegyelme. Ez a kis szócska, hogy üdvözítő, ez minősítést ad a kegyelem szónak. Mindjárt jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus előtt is volt már kegyelem, de Jézus Krisztusban a kegyelemnek valami különös minősége jelent meg, és erre utal ez a levél. Nem a kegyelem jelent meg Jézus Krisztusban, hanem az üdvözítő kegyelem. Tehát valami különös többlet a kegyelem addig is változataival szemben. Ha ez így van, akkor már is adódik a kettős feladat elmélkedésünk számára. Először tisztázzuk azt, hogy mit mondunk, amikor kegyelmet emlegetünk. Aztán a továbbiakban tisztázzuk azt, hogy mi az a többlet, ami Jézus Krisztusban megjelent. Mi az a üdvözítő kegyelem, amit Jézus Krisztusban ajándékozott minékünk, amit Istenünk. Bizonyára tudjátok, hogy a protestáns kereszténységnek kulcs szava a kegyelem. A protestáns kereszténység alapvető hitvallása az, hogy kegyelemből üdvözülünk. Nem emberi erőlködések által, még csak nem is vallásos erőfeszítések által. Isten kegyelméből üdvözülünk. Ez egy kicsit régiesen, középkorian hangzik. Ha modern nyelven kellene ugyanezt megfogalmazni, akkor így mondanám, csak ember fölötti erők segítségével lehet igaz emberi életre eljutni. Ezt jelenti az, hogy kegyelemből üdvözülünk, nem emberi erőködésekből. Az emberi erő elégtelen ahhoz, hogy teljes emberi életre jussak. Emberen túli, ember fölötti erőre van szükség, hogy teljes emberi életre jussak, és az ember fölötti erő nevezi a Biblia úgy, hogy kegyelem. Most, ha közelebbről is megvizsgáljuk ezt a szót, hogy kegyelem, akkor ez arra utal, hogy az Isten szeretet és az ő lényének a teljes és természetes lüktetése, az, hogy árasztja a szeretetet, ám de a Biblia világosan beszél arról, hogy az ember bukott ember, bűnös ember, méltatlanná lett Isten szeretetére, ha tehát mégis árasztja Isten a szeretetét a bukott emberre, akkor már önmagában az ő szeretete egy külön minőséget kap. A meg nem érdemelt szeretetet nevezzük kegyelemnek. A bűnös irán tanúsított isteni szeretetet nevezzük kegyelemnek. Nem köteles az Isten. Nem igazságosan cselekszik, amikor az ember felé kegyelemmel fordul. Szeretete legyőzi az igazságát. Ez a kegyelemnek az isteni igazsága. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy az Isten szeretete kegyelemként érkezik hozzánk. Legalábbis a hívő embereknek a tanúságtétele ez. Én is erről beszélhetek, és azt hiszem sokan beszélhetünk, hogy vesszük Isten szeretetét, de amikor vesszük ezt a szeretetet, akkor ezt úgy vesszük, mint meg nem értem el, mint csodálatos szeretetet, vagyis mint kegyelmet. A Bibliának van ide vonatkozóan két nagyon drága tanítása, csak fölidézem a gazdagságból ezt a két gondolatot. Az egyik az, hogy minél inkább elmélyül az ember az önismeretben, annál nagyobb lesz számára a kegyelem, annál inkább minden kegyelemmé lesz. Minél felületesebb az ember, annál inkább abba gondolok, hogy ez nekem jár, szeret az Isten. Hát persze, hogy szeretetre méltó vagyok. Tehát van egy ilyen gondolat a Bibliában, hogy minél felszínesebben gondolkodik az ember, annál kevesebbet ér a kegyelem titkából, és minél jobban megismeri önmagát, nyomorúságát, rejtett indulatait, létének a mélységét, a tehetetlenségét, minél inkább érti önmagát, annál ragyogóbb lesz az, hogy kegyelem. Ez egyik nagy igazság. A másik még csodálatosabb ennél, mert ez igazából érthető. Minél kisebbnek, bűnösebbnek, tehetetlenebbnek érzem magam, annál nagyobb kisebb reánsugárzó szeretete, kegyelme. De a Biblia ezt a csodálatos nagy evangéliumot mondja, objektíve megfordítva a dolgot, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem is. Tehát ő úgy mondja, az Isten nem mindig ugyanaz, nem mindig ugyanolyan. Van lüktetés az Isten életében, van megáradás az Isten életében, van eltávolodása az Istennek az embervilágtól, közeledése. És az ember azt hihetné, hogy ahol megsokasodik a harangzsungás, az orgonabungás, az imádság, ott közeledik az Isten. Ahol megsokasodik a bűn, onnét elfordul, vagy haraggal lecsújt az Isten. Ez az emberi gondolat. Ezzel szemben van az evangélium, ami hihetetlen, saját szívünk se akarja elfogadni. A római levél 5. fejezetében beszél erről Pál apostol részletesebben. Ezt az érthetetlen, csodálatos evangéliumot mondja Pál, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott még sokkal-sokkal inkább, ilyen szinte túlzó görög szót használ Pál az eredetiben, ahol megsokasodik a bűn, ott kimondhatatlan, érthetetlenül, csodálatosan megsokasodik a kegyelem. Tehát ezt a kettőt gondolja meg, testvérünk, amint én megértem életemnek a nyomorúságát, úgy ragyog egyre gazdagabb színskálában a kegyelem, és fordítva is, ahogy megsokasodik az ember bűne, úgy árad meg az Istennek a szeretete. És ebben a megáradásban jelentkezik aztán majd arra, hogy mi mondunk, hogy üdvözítő kegyelem. De egyelőre maradjunk csak ennél, hogy az egyetemes kegyelem. Személyesen szólok testvér, mert valóban személyesen valhatok arról, hogy egyre csodálatosabb lesz az Isten kegyelme számomra, és már ti is sokszor hallottátok erről a szószékről, ajkamról ezt, hogy hogy jövök én ahhoz. Én úgy élem át egyre inkább, hogy érted, hogy jövök én ahhoz, hogy például egyáltalán még élek. Én járataimból való kollégáimat és embertársaimat eltemetjük egymás után, és én élek. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy egyáltalán élek? És egészséges vagyok. Hogy jövök én ahhoz, mikor olyan sok ember olyan kiszonyatosan szenved betegségekben? Hogy jövök én ahhoz, hogy a gyermekeim rendben vannak, egészségesek? Hogy jövök én ahhoz, hogy ha nem értem a dolgokat, elkezdtek imádkozni, és úgy megvilágosodnak a dolgok? Hogy jövök én mindenhez? Annyi kegyelem vesz körül testvéreim, érthetetlenül, meg nem értemeltem, csak dicsőíteni tudom, megszégyenülve a Istent, hogy Uram, milyen irgalmas, milyen kegyelmes vagy hozzá. Ismered ezt van a te életedben, és ilyen, hogy jövök én ahhoz. Ez a keresztény életnek az első mozdulata, ez még nem sok. De itt indul el valahol a keresztény élet, hogy Istenem, mennyi kegyelem van a te szívedben, a te két kezedben, és tudod, hogy osztod a kegyelmeket nékünk és nékem. De testvére, itt kell egy felkiáltó jeles mondatot mondani, hogy vigyázzat, vigyázzat. Ez a kegyelem, ez a sokféle kegyelem, ez még nem üdvözítő kegyelem. Ebben a kegyelemben még lehet elkárkozni. Megint modernül mondom. Lehet az, hogy valaki Istennek hallatlanul sok ajándéka vesz körül, és mégsem jut el igaz emberi életre. Ez egy modern fogalmazás ennek a klasszikus bibliai igazságnak. Lehet, hogy valaki sokféle kegyelmet vesz, de az üdvözítőt nem vette. Sokféle kegyelmet vesz, és a végén még elkárkozik. sok ajándékot vett Istentől, és az életedet megtört, tehetetlen nyomorult élet maradt korábban is. Van a Bibliában egy klasszikus nagy történet erről, a 10 bélfoklosnak a története, aki jön Jézushoz és gyógyulást kér, és mind a 10 meggyógyítja Jézust, és egy jön vissza megköszönni, és Jézushoz csatlakozni, és Jézus dicsőíteni. Igen, elmegy, meggyógyul, és megy és éli az életét. Mi nem így vagyunk, de sem, hogy betegek vagyunk, a halálnak a szere meglegint minket, aztán ja Istenem, és akkor meggyógyulunk, és csináljuk tovább a dolgainkat. A gyógyító kegyelem, nem üdvözítő kegyelem. A halál közelből visszasegített Isten, félre ne ért a dolgot, nem az üdvözítő kegyelemben részesültél, kegyelemben részesültél, és talán a kegyelemben az az igazi kegyelem, hogy időt kaptál még arra, hogy az üdvözítő kegyelemet is átél. Tehát itt van mondom a nagy felkiáltó jeles mondat, hogy sokféle kegyelmet kapunk, így elmondhatjuk, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy ennyiféle szeretetet, ajándékot ad Isten. De még ha 3-kor annyit kapnánk is ebből, ez nem üdvözítő kegyelem. Na most kell odatérnünk a második problémához. Ha így van a dolog, meg nem érdemelt szeretet sokaságát kapjuk, de nem ez üdvözítő, akkor mi az, hogy üdvözítő kegyelem? Jézus Krisztusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ezt mondja igény. Mi a többlet, mi a különbség? Leegyszerűsítem a dolgot, de azért az igazság benne van ebben a leegyszerűsítésben, amikor így mondom, hogy az egyetemes kegyelemben Isten valami ajándékot nekünk. Egészséget, gyógyulást, jó létet. És tehát valamit ajándékoz nékünk, az üdvözítő kegyelemben önmagát adja nekünk. Ez a különbség. Előkészítő kegyelem, az általános kegyelem. Az Isten a szívünket vonza mágnesként magához, de ez még csak az előjátéka az igazi isteni cselekvésnek. Az igazi isteni cselekvés az, amikor önmagát adja minékünk. Ez az üdvözítő kegyelem. Az Isten önmagát adja, és karácsonytól kezdve nagypéntek és húsvét és pünkösd, minden nagy ünnepünk ezt mutatja valamelyik részletében. Önmagát adta Isten a betlehemi gyermekben, önmagát adta a nagypénteket, kiszenvedő názáreti Jézusban, önmagát adja a megdicsőjük a föltámadó Krisztusban, önmagát adja a Szentlélekben. És amikor befogadja az ember az önmagát közlő Isten, akkor működik, munkálkodik az üdvözítő kegyelem. De testvérek, most megint egy felkiáltó jeles mondatot kell mondanom. A protestantizmusban valami tragikusan nagy hiba következette. Éppen miközben fölfedezte a reformáció ezt a nagy igazságot, hogy kegyelemből üdvözlünk. Ebben hallatlan nagy érdemei vannak, hogy úgy mondjam, a reformátoroknak, hogy kimondták ezt a szót, hogy kegyelem, kegyelemből üdvözlünk. És meggyőződésem szerint mégis tragikusan elcsúszott a dolog. Elcsúszott a dolog éppen ennél az a pontnál, hogy kegyelemből üdvözlünk. Bárcsak sikerülne, most megértetnem veletek, mert ez a dolgoknak a lényegére utal. Valami tragikus eltolódás, eltorzulás történt, miközben a legnagyszerűbb evangéliumi igazságot hirdették meg a reformátorok. Nevezetesen kegyelem, kegyelemből üdvözlünk, Isten önmagát közli. Most az egyszerűség kedvéért úgy képzeljük a dolgot, hogy húzunk egy nagy vízszintes vonalat, és a vízszintes vonal fölött van az, amit Isten csinál a üdvösségünk érdekében, és a vonal alatt van az, ami bennünk történik az üdvözítő kegyelem elsajátítása révén. Ez egy egyszerű modell, hogy úgy mondjam, egy viszintes vonal. Mit cselekedett Isten annak érdekében, hogy én üdvösségre jussak? És a vonal alatt, hogy minek kell lejátszódnia bennem, a közben, miközben részesévé leszek ennek az üdvözítő kegyelemnek. És a tragikus hiba a protestantizmusban azt esélye, hogy a vonal fölötti dolgokba belegyönyörödött, és elhanyagolta azt, ami a vonal alatt van. Egy súlyos mondat, de sajnos évszázadok hitelesíti ennek a mondatnak az igazságát. Igazuk volt az atyáknak, amikor is belegyönyörödtek, hogy Isten milyen csodálatos üdvösséget készített. A gyermek Jézus, a felnövekvő és a tanító mester, a csodatévő mester, az életünk vérét hullató názáreti Krisztus. Szóval csodálatosak ezek a dolgok, ahogyan Isten ott a vonal fölött az üdvösséget elkészítette mirétünk. Nem véletlen, és nem is lehet hibáztatni senkit, hogy belegyönyörödtek ebbe, és elakadtak ennél, hogy Istenem, milyen csodálatos üdvösséget szereztél nekem. És jött a protestantizmus, és azt mondotta, hogy ez mind a tied, csak egyet kell tenned. Hidd, hogy ez így van. Ebből lassan az lett, hogy hidd el, hogy ez így van. És aztán az ember ült egy pápolyban, valamelyik templomban, talán helyet vérelt magának, és újra meg újra belegyönyörödött abból, hogy Isten mindent elvégezett. Én ezt elhiszem, Istenem, elhiszem boldogan, jaj, de jó, biztos az üdvösségem. Hol van itt a tragédia? Azt, hogy miközben belegyönyörödött a vonal fölötti isteni dolgokban, aközben nem történt meg a vonal alatt az, aminek történnie kellett volna és kellene. Valaminek le kell játszódni az emberben, ahhoz, hogy elmondhassa, hogy az üdvözítő kegyelemben részesedtem. Mi ez a valami, aminek bennem belül kell lejátszódnia, ami nélkül tulajdonképpen érvénytelen a vonal fölötti dolog? Ha annak a vetülete bennem nem játszódik le, akkor érvénytelen az a felső vonal. Minek kell bennem történnie? Na erre nézve egy példázatot mondok. Talán a kép jobban megvilágítja az igazságot, mint hogyha elméletileg fejtegettem a dolgot. Képzeljünk el egy szép, virágos kertet, benne egy családi házat, ott benne él valaki egy családi házban. Vannak barátai, jönnek a barátai, hogy szeretik őt, és azt mondják, hogy jé, hát itt van egy nagy üres fal, hozok ide egy képet, megajándékozzak egy képpel. A másik megajándékozza egy szőnyekkel, a harmadik megajándékozza egy lemezjátszóval, grillsütővel, mindenféle jó. Mindenki megajándékozza valamivel, akkor jön egyszer csak egy barátja, mondjuk egy építészbérnök, azt mondja, hogy te, hát nem veszed itt, hogy repetedik a fal. Nem veszed észre, hogy elrohadt, elkórhadt a tetőszerkezet, leszakadt, rábomlik ez a ház, nem veszed észre? Kilakoltatni, gyorsan ki ebből a házból. Mert ha benne maradsz, akkor minden grillsütőddel és mindeneddel együtt rászakad a ház. Világos a két testvéreim. Mi az általános kegyelem vagy szeretet, és mi a üdvözítő szeretet. Ilyen helyzetben, mert ez a helyzetben vagyunk, testvérem, hogy mindenkinek megvan maga kis családi házatója, abban benn van. Most mi a tennivaló szent képet apasztalni a repedésekre? Sajnos nagyon sokszor ez történik, ahol a személyiség hasad, skizofrénia, ahol a személyiség omladozik, idegösszeomlás, ahol a test készül összeomlani, infarktus, és így tovább. Oda akasztunk egy szent képet, egy bibliai igét, egy vallásos szertartást, alá dugcoljuk emberi jó akaratokkal. Úgyhogy át kellene élnünk ennek a képnek a hallatlan mélységét és igazságát, akkor mindjárt tudnánk ki a különbség az egyetlenes kegyelem és az üdvözítő kegyelem között. Az egyetlenes kegyelem ismét van az, hogy képet akasztunk, szőnyeget kerítünk, lemez játszunk, bőrsütőt, mindenféle komfortot adunk az életnek, és ezért mondottam fel kiáltásen, de vigyázzat, ez nem üdvözítő kegyelem, ettől még rátszakad a ház. És nagyon sok embert látok, akinél teli van szent képekkel a repedező személyiség, fal, és akkor csodálkozik, hogy egyszer összeomlik az egész. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Jézus Krisztusban megjelent ez a kemény evangélium, ember, jöjj ki, költöz ki önmagadból, rászakad az egész személyiséget. Itt lesz az evangélium, kellemetlen evangéliumvá. Itt lesz a negédes, az idillikus karácsony, vagy egész Krisztus ügy. Nagyon kemény evangélium, hogy ember ne akasztgatta a képeket a düledező falakra. Sürgősen jöjj ki az önmagadból, költöz ki eddigi önmagadból. Kemény dolog testvére, és milyen különös, hogy a modern lélektan, a modern pszichiátria tulajdonképpen ugyanidejére jutott el, hogy ember, hát összeomlik az egész személyiséget önmagába, rosszat. Költöz ki önmagadból! Költöz ki önmagadból, mert rászakad a ház. De hova? Hova? Itt van a modern pszichiátriának szerintem a nagy mínusza. Abban teljesen igaza van, hogy költöz ki a üledező házadból. De hova költöz ki? Arra már nincs tanács. És itt van az evangéliumnak a hallatlan töblete. Jézus Krisztus nem csak a programot hirdeti meg, hogy költöz ki magadból, szükség néktek, újonnan születnetek. Nem csak ezt a programot hirdeti meg, hanem önmagát kínálja lakhelyül. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Én vagyok a szőlőtő, ki a szőlővesző. Én bennem új élet. Születi. Ez a Jézus Krisztusnak az evangéliuma testvérek, és ez az üdvözítő kegyelem. És így értsük most már kicsit részletesebben, hogy az egyetemes kegyelemben valami féléket kapunk. Egészséget, tudását, az egyetemes kegyelemben drága, kedves ajándékokat, meg nem érdemelt ajándékokat, kegyelmet kapunk. Az üdvözítő kegyelemben magát Isten kapunk. Önmagát közli velünk, de ilyen kemény módon. Jézus Krisztusban Isten a végső kegyelmet kínálja, de ez nem hangozhatik el anélkül, hogy sürgősen jöjj ki magadból, de rászakad a ház, szentképestünk, meg minden estünk együtt. Jöjj ki és költöz én belém, mint egy jó barát, valaki kilakoltat, hát gyere ide én hozzám. Így mondja én, gyere ide én hozzám, és lakjál én benne. Megjelentettem üdvözítő kegyelme. Karácsony napján testvérem mért fel azt, hogy miféle kegyelemben részesedtél. Biztosan részesedtél az egyetemes kegyelemnek nagyon sok gazdagságában. Köszönd meg, ne felejtkezzél el a háladásról. De miért föl, hogy én eközben az üdvözítő kegyelmet is megkaptad? Pedig nincs anélkül, hogy ne költözne ki magából, és ne költözne be a Krisztusba. Ez pedig a római levél 6. fejezetében írja egy gyönyörűen Pál, amikor emlékezteti a keresztségre, a keresztényeket. Hát nem emlékeztek, megkeresztelkedtetek. Hogy is volt az? A Krisztus halálába belekeresztelkedtetek, hogy meghaljon a ti eddigi életetek, hát ez a kiköltözés. És a Jézus Krisztus föltámadásával együtt új életre támadhatok. Ez az átköltözés, ez a beköltözés a Krisztusba. Testvér, ezen a szép ünnepnapon legyen mélység is, ne csak hangra. A karácsonyi ünneplésben és a mélységes, hogy különbség van a kegyelem és az üdvözítő kegyelem között. És Jézus Krisztusban az üdvözítő kegyelem jött el közénk, és ez nem olcsóbb annál, hogy kiköltözni, eddigi beidegzéseinkből, örömeinkből, félelmeinkből, programjainkból, menekülési kísérleteinkből és egész eddigi manőverezéseinkből kiköltözni és átköltözni Krisztusba. Megjelent az Isten, hitvezető kegyelme Jézusra, legyen áldott Te Istenünk.